Ennek a szombatnak a Sabbat Bamidbar, Mózes 4. könyvének a kezdetén vagyunk, és népszámlálásról szól a történet, az első fejezetek arról szólnak. Károly fordításban így is van említve a Mózes 4. könyve, az izraeliták megszámlálásáról való könyv. Ez valóban igaz is, valóban Isten választott népének a megszámlálásáról van szó. Sok érdekességet lehet már is ebből a megszámlálásból kivenni, hiszen kicsit unalmas lenne nézni ezeket a családfákat, meg hányan vannak, meg mit csinálnak, meg egyéb. Tehát egy kicsit ugye az ember azt mondaná, ez a zsidók dolga itt a krónikákat írni, hogy mi történt, meg hogy hívták, hát kit érdekel. Engem sem nagyon érdekel a hétvezérnek a unokahuka és a többiek, nem tudom, mindenki a sajátjával foglalkozom, de mégis ezáltal is Isten akar üzenni. Számtalan üzenet lenne benne abban, hogy melyik apának milyen gyermeke van, milyen családi felépítése van, hiszen a Ószövetség idején a zsidó népnek az életében a név az nem azt jelentette, hogy a védőszentjére odakasztották, hogy a Jánosnak János a fia, és nem úgy adták az adományozást pogány módon, hanem valóban jelentés volt, profétikus jelentése volt. Tulajdonképpen a szülők tudták azt, hogy annak a gyermeknek mi az életútja. Bár csak itt tartanánk ma is ebben a hívő életünkben, hogy tudjuk azt, hogy a gyermekünknek mi a útja, amit nem mi találunk ki, hogy hasonlítson a nem tudom kicsoda a második János Pálpához, mert is a legújabb szentát, akkor majd lehet újabb neveket is összeszedni, hanem ő saját maga legyen, és ő saját magának legyen egy Istentől elrendelt, és a nevében is deklarált küldetés, elhívás ezen a földön. Nagyon izgalmas lenne ezekről a beszélni, de nem olvasom fel azért magát a népszámlálást, azért sem olvasom fel, mert szinte nem történt semmi, csak egy csoda, mert az előzőekben, amikor volt egy népszámlálás, így a zsidó nép életében többször is volt, Isten számolta, azért tegyük hozzá, mert ővé a nép, Dávid ezt egy kicsit elrontotta, amikor maga számlálgatott. Ugyanakkor, ami csoda történt itt is, a Mózes 4. könyvének és az előző számlálása közepette, hogy a pusztai vándorúton ugyanannyi népet számláltak meg, mint az előző népszámlálásnál. Pedig mennyi balhé volt, pedig mennyi minden történt ott már ez a megszámlálás előtti időszakban. És Istennek üzenete az is, hogy pontosan annyian vannak, mint amennyien voltak. Vagyis, ha most Isten megszámolná az ő népét, ma is pontosan annyian vannak, mint amilyen voltak. Amit Isten egyszer elrendelt, az semmi, de semmi nem változtatja. Ő tudja különböző, ki és ő számlál, mert ő a birtokosa ma is Krisztus testének és Isten népének is. Ember ne számolja, hogy ki az, aki újjászületett, meg itt van, meg ott van. Isten tudja, de állandó. És nem számban állandó, hanem abban a darabszámban, lélekszámban, ahogy Isten elrendelte, nem veszik el senki. Nem veszik el a pusztában, nem veszik el a zűrzavarak közepette, és ez ma is igaz. Nem veszett el Isten népe, nem veszett el ma se Krisztus teste. Ha most Isten megszámolja, ugyanannyi lesz, mint 50 évvel ezelőtt. Hogy hol van, ez egy másik kérdés. De van, mert Isten akaratának az eszközei nem veszhetnek el. Amennyiben ők igen mondtak ott a Sinai-hegyen, amikor a szövetségnek a birtokosai, szövetségnek a részei, akkor nem lehet, hogy elvesztenek az emberek. Azonban a népszámlálásnak egy érdekes momentuma jött a szemem elé, a Mózes 4. könyvének a harmadik fejezetében az első verstől, az pedig Áron családja, és ebben is benne van egy üzenet, és ezért szeretem az Ószövetségnek a izgalmas, szinte kutakodó olvasását, mert szinte az emberbe egy nyomozói ösztönt is fölébreszt. Vagyis így olvasom, ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei, azon a napon, melyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai-hegyen, ezek az Áron fiainak nevei, az első szülött Nádáb, aztán Abihu, Eleázer és Itamár, ezek Áron fiainak a felkenetett papoknak nevei, akiket papi szolgálatra avattak fel. De Nádáb és Abiha meghal az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozanak az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázer és Itamár viselik ezért a papságot Áronnak, az ő atyuknak színe előtt. valami nem gömbölyű, szóval mondhatjuk el a modern kicsi szlengel is, valami nem stimmel ebbe a kijelentésbe. Áronnak és Mózesnek ezeknek, hogy ezek a gyermekei. Bocsánat, de itten Mózesnek nincs egyetlen gyereke se felsorolva. Ez Áronnak a gyermekei. Akkor miért mondja a Biblia azt, hogy Áronnak és Mózesnek a gyermekei? Miért? Vajon miért? Mert mind a kettő lévita családból származik. És itt a lévitákról van szó, a papi nemzetségről van szó. Azonban aki papi nemzetségben van, és Isten különös szolgálatra hívta el, amikor hatalmat képvisel, mint Mózes, akkor ott szétválasztás van. És a hatalomnak a birtokosa nem örökíti tovább a hatalmat. Mózesnek az örökösei úgy, ahogy van, szinte említésen kapnak a Bibliában. Szívó lenne tudomásul venni, hogy ma is a hatalma Krisztus, amikor képviseli ebben a világban, te nem létezel. Vagy gyereked, valóban papnak és a királynak a gyermeke vagy. Krisztusnak a gyermeke vagy, de olyan lényegtelen, hogy ki vagy. Itt az a lényeg, hogy ki az, aki a papi szolgálatot végzi, az a lényeg, aki a szellemit végzi, és itt van az, amit olyan szerencsétlen módon az önzésnek köszönhetően nem veszünk tudomásul. Mindenki a névért küzd, meg a dinasztiáért, meg a folytatásért. Nincs. Nincs. Ahogy te a Mózesnek, te a királynak, Krisztusnak a gyereke vagy, a papjában nincs. Vagy, de nincs. Nincs hatalmat, nincs neved, nem vetted át semmilyen hatalmat, nem vagy a hatalom birtokosa, nem vagy Mózes 2, 3, 5, 7 és így tovább, nem fáraónak születtél. Te Krisztus gyermeke vagy, és nincs. És nincs tovább rólad szó. És ez az igazi szolgálatnak a lényege, nincs tovább szó. Ha szolgálsz Krisztus gyermekeként, akkor nem te vagy a nagy, meg a második, meg annak a gyereke, a kicsinek, kicsi vagy a nagytól, nem, nincs neved. Áronnak, a főpapnak a gyermeke, vagy aki Mózesnek a gyermeke is, vagy Mózesnek a gyermeke, aki Áronnak a gyermeke, és Krisztus gyermeke vagy. És akik szolgálnak, azoknak van neve, egyedül a főpapnak, Krisztusnak, és aki gyermeke, annak viszont néve nincsen. Miért vesztem ezt a bibliai megszámláltatást elő? Azért, mert ugyanakkor ennek a bibliai megszámlálásnak, a kivonulásnak a megszámlálási könyve, a 4. Mózes, Izraelitek megszámlálásának a könyve, érdekes módon kapcsolódik a Hósás 2-höz, profitai oldal, a Hósás 2-höz, ami nagyon-nagyon kedves bibliai részem. Kicsit hazabeszélek, amikor olvasom a Hósás 2-nek a 18-19. Verseit, számomra emlékeztetők, hiszen ezt mindenki ismeri, ezt a bibliai verset, és úgy szereti magára is vonatkoztatni, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. De ennek a profétai résznek azért vannak előzményei. Vannak előzményei, hogy hogy is jön létre ez az újbóli meghívása. Újbóli meghívása Isten válaszolt népének, amikor kijelenti azt, hogy ő az, aki eljelzi. Sokszor beszéltem már erről a bibliai versről, mindig megkérdeztem, hogy megvan az öt gyűrűd, és ezeket felsoroltam, és ezt nagyon komolyan is bármikor bárkitől megkérdezhetem, hogy valóban megvan-e. Mert valóban, amikor ezeket elolvasom, akkor tudnom kell, hogy mit kaptam Istentől. Eljegyzek magamnak örökre igazsággal. Milyen igazság szerint vagy te most, ott, ahol vagy, Krisztus testében, milyen igazsággal? Az, hogy felvettél egy vallási előírást, vagy egy vallási erkölcsöt, vagy valamit, ez nem az a gyűrű, ez valami más ahhoz képest, valami alumínium, akármi a kezeden. És sorba a kegyelmet és az irgalmat, úgy, ahogy van, kicserélte a sátán az összes gyűrűket. Szépen gagyizik, vagy szokták mondani, szépen hamis irgalom, hamis kegyelem, hamis irgalom, hamis mennyasszonyi jelkép, jelmezbe öltöztet bennünket, hogyha nem figyelünk oda. Ez az ígéret akkor hangzott el, amikor Isten az ő népét ítéli meg, és ez a megítélés szintén egy megszámláltatás. Mert a megszámláltatás után tud Isten irányt mutatni, hogy merre tovább. Az ő céljába, az ő rendelésébe itt Kánaán, és a mi életünkben is egy célt és irányt adott. Hogy is történt ez a bizonyos éjjelzés, és a heti szakasznak, a profétai résznek van egy eléggé súlyos része, a Hosás 2-ből olvasom, nem akarom az egészet elolvasni, de előről kezdem, második fejezetnek az első, Hosás 2:1-től, pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és én nem vagyok neki férje, hogy tüntesse el az ő bujaságát, arcáról és az ő parázdaságát emlői közül, és különben messzelenre vetkőztetem őt, és olyanná teszem, aminek volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amelyen a kiakszott föld, és megölöm őt szomjúsággal. Istennek itt van a feddő beszéde, de ha Isten feddő beszédet és nagyon kemény figyelmeztetést ad az ő népének, akkor annak van oka is, és a Istennél, amikor megfeddi az ő népét, és minket is, ha megfed, azért mindig is ott van a vigasz oldala, de megbocsátok, de, és utána jön az eljegyzésnek az igéje, amit most olvastam fel az előzőekben. Az ígéret az, amit olvasok, másik fejezet 10. versétől, és megszüntetem minden örömét, ünnepét, újhajtját, szombatját és minden ünnepe napját, és elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekre azt mondta, ez az én bérem, amit az én szeretém adtak nékem, és erdőjé teszem azokat, és mezévad emészti meg őket. És megbüntetem őt a bálok napjaiért, amelyen füstölve áldozott azoknak, és félrerakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szerető után, és rólam pedig elfeledkezett, azt mondja az Úr. Azért íme csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Ez Isten ígérete. Megmondja a bűneinket mindig. Azért teszi olyanná, mint ebben a hósási proféciában is van Izraelre az ígéret. Azért, mert ezt is ezt tette. Amikor mit tett, erre a kérdésre keressük a választ, akkor az első fejezethez vissza kell szaladnunk egy pillanatra, amikor beszélni kezd az Úr Hoseásnak, második verset olvasom. Menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermeket, mert parázálkodik a föld, nem követvén az Urat, elmenetát és elvéve Gomert, Dibliaim lányát, és teherbe esik, és fiú szül néki, és mondja az Úr néki, nevezőt Jezreelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házat a Jezreel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Ez a lényegében az ígéretnek és ennek a proféciának a veleje, a summája, azért, mert Istennél nincs olyan dolog, hogy elnéz valamit büntetés nélkül, nincs ilyen fájtlott rá bármi bűnre, bármi paráznoságra, bármi engedetlenségre, eljön az idő. Izrael népénél pont Hoseás idejében volt ez az idő, amikor Isten azt mondta, na most akkor elég volt. Elég volt, így nem megy tovább, mert szépen hétköznapján mondjuk, hogy ez most már így nem megy tovább. Istennek is nem türelmetlensége, de van pontja, amikor azt mondja, hogy na, így most már nem. A te érdeked miatt, mert nem töltöd be az elhívásodat, nem töltöd be azt, amit parancsoltam neked, nem lehetsz az, akit én akarok, ez neked is rossz, viszont az én tervemnek akkor is menni kell, hogy te engedetlen vagy. És ebben a tervben megtalálja Isten mindig is azt az embert, vagy bennünk azt, amelyik még az ő tervjel beilleszti, azt megtartja többit, szintén megszámláljunk, de a népszámlálásnál ők nem mennek tovább. Ők nem mennek tovább a szándékaid, és nem megy tovább veled az az ember, és így tovább. De mi is történt? Mi is történt, amire Isten ezt a kitolt büntetési időt ekkora erre az időre helyezte? Mi történt? A királyok könyvében olvashatjuk itt Izraelnek a szétválását. Izraelnek a szétválása pedig ott van emlékezeteinkben is, benne kell azért nagyjából lenni, mert egy elég súlyos helyzet volt, amikor az uralkodás miatt összeveszekedtek a jelöltek, az önjelöltek, és gyakorlatilag Jeroboám úgy, ahogy van, ketté választotta a népet, és ugyan nagy gondot nem csinált, csak Jeruzsálem helyett csinált egy másik oltárat, egy másik templomot. Így kezdődik a szétválás. És így kezdődik az emberben is a szétválás, hogy ugyanazt csinálom, csak máshol, és nem úgy, ahogy Isten akarja. Ez egy vallásos cselekedetnek is szinte a szinonimája lehet. Azonban ami folytatása volt Jéhu korában, ott viszont tényleg megtörtént az, a királyok könyvében úgy, ahogy olvasható is, kettő királyok 9. fejezetében, de pontosabban a Jéhunak a történet a 10. fejezetnek az első 30 versében olvasható. Jéhu, ez a király, aki volt, ez valóban Istennek a parancsára szót fogadó volt, és Akhábnak az összes leszármazottját, mind a 70 gyermekét és egyebeket kiirtott, csak. Csak egyetlen egy dolgot elfelejtett, az, hogy úgy, ahogy van a hatalmának a védelmével, az önző céljai miatt, megtartotta Szamáriában a hegyeken az oltárt, megtartotta, és Dáviddal versenyezve, másik király, Dávid Hánzával versenyezve, és szemben állva azt mondta, minek neked te nép az a Jeruzsálem, mikor itt van ez az oltár, és megcsinálta az aranyborjút. Az aranyborjút. Itt kezdődik ez a hósási történetnek és a hósási proféciának a kezdete itt. A szétválás, amikor, és utána az engedetlenség. Mert Istennek sokszor mi is engedelmesek, vagy még Akhábot és Akhábnak leszármazatjait, Jezabelt és a jezabeli történeket még úgy, ahogy van, azért sikeresen szót tudunk fogadni Istennek, és az életünkben megszüntetjük. Mert azért nem szeretjük mi a Jezabelt, mi akkor sem mi vagyunk azok, nem szeretjük a Jezabelnek a leszármazatjait, következményeit is, de van egy pont, ahol el tudunk bukni, ahogy elbukott Jéhu is. Elbukott, mert elővette a világot, elővette az Egyiptomit, elővette az aranyborjút. Nincs Isten, én vagyok az Isten. Nincs Isten, szétválok Istentől, és másik bálványban kezdek hinni. És itt visszamenni a világba, ez, ami a büntetésnek az előzménye, és ez a hósási proféciában is itt csúcsosodik ki, ez történt. Akhábot úgy, ahogy megöltük, azt, aki uralkodott rajtunk, úgy, ahogy van, nyomtalan eltüntettünk, de azért a világ istenei ott maradtak. Ott maradt az aranyborjú, az az én Istenem. És ebben a pillanatban jött Istennek az ítélete, hogy nem vagy az én népem. Isten egy ideig tűri csak a mi szitálásunkat, a mi bizonytalanságunkat, és egy idő után szól, ha nem szűnsz meg a világi dolgoktól, jön a büntetés. Ma ezt nagyon-nagyon kellene hangosan mondani, amikor a kereszténység kellős közepében ott van az aranyborjú. Ott van. A kereszténység kellő közepén ott van, még Akhábnak is a leszármazottaiból van, még Jezabelnek a gyermeke is ott van, Akháb gyermeke mind a 70-ből, ki tudja mennyi. 70 fia volt Akhábnak, ami megint csak egy bibliai, hogy Isten szerinti teljesség több nem lehet, tehát ennyi elég. De mi életünkben is ott van az, amit kiírtunk, de olyan kegyelmesek vagyunk a világi dolgokhoz. Kegyelmesek vagyunk. Van szépen, imádjuk mi ezt a világot, ahogy van. A gyülekezetekben olyan szépen ott van az aranyborjú, és olyan sok nevet tudnék neki adni. A dicsőítéstől kezdve a pásztoron át, de mondjuk olyanokat, ami a világi, hiszen az aranyborjú egyiptomi származék, amiben hiszünk. Amikor ma ez az a napszímen csinálják a maguk kis fesztiválját, akkor ott az aranyborjú. Az ilyen dicsőítés, az olyan akármi is ott van. Nem bántok ilyesmit, kitérek azért erre is most, hogy ez az a nap, és sok minden a mai napon, sok mindenről kellene beszélni. Kellene beszélni, hogy mit keres a pápa napokon, órákon belül Jeruzsálemben. Kellene beszélni arról, hogy ez az a nap, meg 24 órás dicsőítés, meg kellene beszélni arról az élményemről, hogy ma is egy olyan alkalma voltam, ahol ima szolgálatok, ima harcosok voltak. Meg kell mondanom, az ima harcosoknak egyik tagja az éppen egy ilyen hozzám közeli embernek a szolgálatát verte szét. Csak 18 faluban lett karizmatikus a gyülekezet, nem egészen tiszta karizmatikussággal, amikor átvette a posztot, és teljesen átformálta, csinált egy másik egyházat jóformán. Aztán ott van egy másik, aki pontosan ellenem profétált, hogy hozzám eljönni életveszélyes, és ne jöjjön senki, és nagyon aranyosan kezet fogtunk, és mosolyogtunk egymásra, és közben járnak ezért az országért, és mondhatnám tovább, hogy róla mit beszélni, hogy ki imádkozhat kiért, és milyen ima az, ahol csak az én esetemben két súlyos rendezetlen dologgal találkozom, akkor mi van? Mert mind a kettőben érintett vagyok. Mi van akkor? Akkor mi az, hogy ima, és mi az, hogy? Vagy módszer, vagy aranyborjú, vagy akár, vagy mi ez? Lehetne róla beszélni, de maradjunk a történetnél. Mi az, ami a mi életünkben ott van, ami akábbi jezabeli maradvány, és mi az, ami a világból beszivárgott? Mert ennek a következmény is azt mondja, hogy nem az én népem vagy. Enyém voltál, enyém vagy, de nem az enyém vagy. Ez az, nem az enyém vagy, az nem azt jelenti, hogy megszűnt a szövetség, nem azt jelenti, hogy kivetette, hanem nem vagy az enyém. Ez egy állapotnak a jelzője, hogy te elfogadtad Krisztus, de nem vagy Krisztusé. Te elfogadtad Krisztus, de igen, mondtál neki, de nem csinálsz semmit. Nem léptél előre. Körülbelül ez a hasonlatosság ennek. Azonban ott van mégis a kérdés, a reménynek a sugara ott van, de mégis voltak, akik hűséges voltak Istenhez, és azoknak szól, magának, Júdának szól, magának a papi nemzetségnek, magának, amit Isten megtartott az egész népből, aki vitte a Tórát, aki a leviták, az oltár melletti szolgálatot végezték, azokat tartotta meg. És ez mai időszakra is mondhatnám profétikusnak, Isten ebben a helyzetben, amikor Akábot ki se írtották, és a leszármoltait, Jezabel itt működik, és amikor még az aranyborjúnak a számtalan válfaja, műfaja van még itt jelen, akkor Isten gyakorlatilag egyetlen egy részsel tud csak foglalkozni, aki Júda, aki magát, Istennek az igéjét viszi a templom szolgálatot, aki csinálja. Azoknak szól ez. Ez nem Izraelnek szól, ez csak annak, aki megmarad. Akit Isten tudja a céljaira használni, hogy legyen oltár, működjön a templom, és működjön a szentély. Azoknak szól, hogy eljegyeznek, és így tovább, és így tovább. A Hosás 2-nek a bibliai verseit, ígéretét neki mondja Isten, és ennek az ismérete ma is ugyanígy működik. Aki hűséges volt Isten szolgálatában, aki nem az aranyborjúhoz ment, aki nem hódolt be a hatalomnak, mint akár királyságának és a leszármazottnak a hatalmának, aki Istennek a szavára engedelmes volt, annak szól ez a bibliai vers, annak szól az ígéret, annak szól az öt gyűrűnek a kínálata, akarata. Éjjezzek magad téged magammal örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Itt bizony a szavakat egy picit pontosítani kell, tehát azzal, hogy ítélettel az annyit jelent, hogy egy joggal éjjezlek el, amely tartós jogosság. A jognak a következménye az ítélet, és nem egy egyéni despotizmus, egyöni uralom, ahol nincsen törvényes alapja. A jog és az ítélet összefüggő bár, de a jogosságnak mindig van egy törvény alapja. Eljegyezzek a törvénnyel, hogy meg tudjalak ítélni, és ez a jogszerűség. Istennek van egy jogrendje, amivel belépünk, és ez az áldás, és ez az örökségünknek az egyik áldása, az egyik olyan gyűrű, amit kaptunk. A kegyelemnél is ott van a másik, az irgalomnál is ott van a eszed, ami igazából nem az irgalmat jelenti, mert ezt is elferdítettük itt évszázadok során, az irgalom a kegyelmes uraknak és egyébek amnestiában részesítendő embereknek a jogköre. Az irgalomnál ott van szeretettel. Az, hogy Isten irgalmas hozzánk, az egyben az ő szeretete is. Nem irgalmas, mint egy despota, nem kényúr, hanem a szeretetével. A szeretetével megenyhülő, megbocsájtó, és így tovább, ezzel jegyezel bennünket Isten. Nem ad nekünk nagy kitűzőket és nagy feladatokat, hanem ezzel jegyezel bennünket, és amikor mi életünkben ezek működnek, hogy Isten szeretetét megélhetjük a mi életünkbe, hogy kegyelmes volt hozzám, amikor tudom, Isten törvénye szerint megítélt és kegyelmet adott, akkor tudom azt, hogy valóban kegyelemmel, igazsággal, és az ő szeretetével jegyzett engem el, de tudni kell, hogy az eljegyzés a zsidó jogban a mai nap is igazából nem eljegyzés, hanem házasságot jelent. A zsidóság ezt a fogalmat nem ismeri, hogy próbaházasság, meg eljegyzés, meg ilyenek. Amikor egy zsidó esküvőn valaki eljegyzi a feleségét, akkor körülbelül 3 perc múlva már a felesége is, mert a szertartásban is egy idő alatt folyik ez le, nincs hosszú kivárakozás, megismerés, eljegyeztelek, az a tény, hogy már a feleségem vagy. És ez ellenük számomra is mindig is nagy örömet ad és egy nagy biztonságot ad, hogyha Isten ezeket adta nekem, akkor nem egy ígéretnek vagyok a birtokosa, hanem egy megtörtént dolognak, annak a házasságnak, ami majd, amikor megjön a vőlegény, valóság lesz belőle. Itt értjük meg az Új Szövetségben a vőlegény kérdését, hogy az a vőlegény az már férj, az visszavonhatatlan kapcsolat, szövetség. És ez, amikor az embernek ez a bizonsága megvan, Isten megítélt, Isten kegyelmezett, Isten szeretete vesz körül az irgalmasságában, akkor én nekem már nyugodt lehetek, mert már értem jön, és nem még egyszer megkéri a kezemet, meg megerősíti. Egy pontban megváltozott az életem. És ez viszont azoknak szól, a judabelieknek, akik valóban nem estek bele abba, hogy ott, Szamáriában, ott voltak a másik templomban. Valóban nem estek abba bele, hogy az aranybordjút imádták. Valóban nem estek bele abba, hogy emberi uralomnak engedelmeskedtek, mint Jéhunak engedelmeskedtek. A emberi hatalom ezáltal erősödött meg és biztosította Jéhu. Akik az emberi uralomra nem figyeltek oda, maradtak hűségbe Júdába, Jeruzsálemben, maradtak hűségbe Isten templomába, Istennek az oltáránál, és a szentélyén maradtak. Nekik ígéri ezt meg. És azt mondom, hogy ebben az időben be vagyunk, valóban lehet látni ugyanazt, amit az egy királyban, kettő királyokban olvasok, a 10. fejezetben is, és magának Jéhunak és Jeroboamnak a történeteiben láthatjuk, hogy ez ma működik. De legyen ott bennünk az az ígéret is, hogy az is működik, hogy Istennek az eljegyzése folyamatos. Hiszen minden generáció meg megszületik, ott mindenhol van mennyasszony. Ott mindig megvan a lehetőség arra, hogy Jezabeli uralmat maradjon valaki, ott még mindig megvan a lehetőség arra, hogy Szamáriában egy másik templomot építsen, itt mindig van egy lehetőség Jeruzsálem helyett máshol imádkozzá, itt még mindig van lehetőség arra, hogy a szentély helyett egy másik szentélybe menjek, de Istennek az ígérete viszont állandó, hogy aki hozzám hűséges, aki az én szentségemhez, az én szentélyemhez hűséges, annak tudok, annak fogom kimondani, hogy az én népem vagy. Mert idáig, azért, mert a világban voltál, azért, mert Akhábi uralom alatt, Jezabeli uralom alatt volt, te bálványimádó voltál, akkor, ha ez megtörténik, ez a visszatérés, vagy most már lehetséges a visszatérés, vagy mint egykor, a hűségesek, akik ott maradtak, mint Júda is, azoknak szólt ez az ígéret, 20. vers, ez azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló Lukhámának, és azt mondom, Ló Aminnak, én népem vagy te, ő pedig azt mondja, én Istenem. Ez egy nagyon szép költői fordulat, amikor itt a Hoseásban olvasok, pedig Hoseás nagyon egyszerű ember volt a maga profétai mi voltjában is, mégis gyönyörűek ezek a versek, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. Az égnek és a földnek, az égi lakók és a földi lakók beszélgetése, amit Isten hallgat meg. Meghallgatom az egeket, ők meghallgatják a földet. Itt nem arról van szó, az angyaloknak a hatalmáról, a szellemi hatalmasságokról, hanem arról, aki ül az atya jobbján. Meghallgatom az egeket. Meghallgatom az egeket, és ő meghallgatja a földet. Mert tudja azt, hogy Isten megítélte. Tudja azt, hogy hűséges volt. Tudja, hogy megkegyelmezett. Tudja az ő népe. És én ezen a jogkörön meghallgat bennünket, Jézus. Meghallgat bennünket az atya mellől. És ennek a folyamatosságán, hogyha tovább folytatom, a föld, azok pedig meghallgatják a földet, és letér a földi szférába, amikor folytatja a 21. versben, a föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot, és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. A föld pedig meghallgatja a búzát, és mustot is olajat. Igen. Van bőven eszköz, ami szinte tolakszik előttünk. Az öröm, az áldozni való, a gyógyulás, a felkenés. Hiszen ezek mind ezt jelképezi. Jelképezi az olajat, a gyógyulást, a felkenést, a világosságot. Van. van, szinte kínálja magát. Kínálja magát, és kínálja magát a búza, hogy abból kenyér legyen, Isten előtt megtört kenyér legyen. Vagy új búza, ami új vetésként, új magként kerül a földbe. És azok pedig meghallgatják Izraelt, hogy aki hűséges ebben, azok részére lesz búza, lesz olaj, és a harmadik is lesz. Búza, must és olaj. A hálaadás, ami bor, az olaj a gyógyulás, a felkenés, és a búza a kenyér, illetve az újnak a kezdete, a folyamatosság folytatása. Ez mind az engedelmességnek, és mind a megtisztulásnak, mind annak a következménye, hogy Júda maradt hűséges Jeruzsálemhez. És számunkra, amikor szükséges az, hogy legyen hálaadásunk, legyen gyógyulásunk, világosságunk, legyen örömünk, nem olyan nehéz kitalálni, megérteni, semmi más nem kell tenni, hűségesnek kell maradni. Ahhoz, ami Istennek a temploma, magához Krisztushoz, magához Krisztus testéhez a templomhoz. És akkor lesz öröm, és akkor lesz áldás, és akkor lesz mag, és akkor lesz ég és föld között, a föld és ember között, és ember és Isten között rendbe áll ez a viszony. A mi hűségünk, és a mi hűségünk Jeruzsálemhez, ahhoz a szellemi Jeruzsálemhez, ahhoz a mennyei Jeruzsálemhez, most így mondom, nehogy bárki félreértse. Ez adja számunkra ezt a három magot. Ezt adja ember, Isten, menny, föld, és mindenhol azt az összhangot, amelyik Istennek, az ígérete is, mert az összhang végül is egyszer egyesül, amikor a vőlegény visszajön a mennyasszonyáért, és meg fogja kérdezni a gyűrűket. Sokszor kérdeztem ezt, hogy hol a kezed tett föl. Sokszor kérdeztem, ott van-e rajta valóban Isten törvénye által a megítélésed, a jogosság? Ott van-e a kegyelem? Ott van-e? Tényleg ott van a kezedben az öt gyűrű? Tényleg ott van-e? Olyan jó lenne, hogy ránézünk a kezünkre, ezt látni. Isten megkegyelmezett. Isten szeretete. És sorold végig a gyűrűket. Sorold végig. Személyesen azért személyes ez a Hóseási bibliai versek, mert valamikor egy bemerítésen ez hangzott 12 vagy 13 éve lassan, és a feleségem 6 éve. Bizonság abban, hogy az ő gyűrűje megvan, mert neki mondtam ezt az igét, neki adtam át ígéretként, és valóság az életében. Nem akarok személyesen kitérni, de olyan jó látni, mikor tényleg látható a magánéletében is az embernek, Istennek a szavainak a valósága. Valóban. Van búza, van olaj, van most, ami már bor is, ami most már tényleg háladásra is készített bennünket. És ki tudjuk mondani azt, hogy az övé vagyunk. A világból az övé. A tévegések, a csatangolások és a mindenféle szamária, meg aranyborjú, meg mindenféle út, egyszer a megtérésnek és a helyreállásnak az útja csúcspontja lett. Ott vagyunk Jeruzsálemben, ott vagyunk Isten előtt. És van. És ez hadd menjen bizonságként, hogy van. De ne bízzál. Ne bízzál az aranyborjúban. Ne legyél Jezabel, és ne engedj Jezabelt. És ne engedj Jezabelnek a leszármazottjait se. Írtsad ki, ne uralkodjon senki rajtad. Mert ha valaki uralkodik, akkor nem lesz emeszni. Akkor nem lesz. Akkor te rab vagy. Isten a rabokkal nem tud mit kezdeni. A raboknak csak a kérését hallgatja meg. A foglyokért jött. Engedd el. Mert a fogoly, az mégsem rabám. Az fogja is, meg ő is fogja. A fogolynál két irányú az összetartozás. Én fogom, ő fog engem. Légy szabad, hogy menjesszön lehessen. Légy szabad, hogy az ő gyűrűt a vőlegény rá tudja húzni. De ennek a szabadságnak egyetlen egy pontja, ne Szamária, ne emberi hatalmat támogass, ne Jéhút támogass, aki mindenképpen a hatalmát meg akarta tartani. nem, Istennél nincsen kettősség, hogy megölöm a Jezabeli leszármazottakat, Akábnak a gyerekeit, de hát azért megtartom az én kis, nekem hasznos kis aranybarjút. Nem kell nekem Istenek hatalma, nekem nem kell azért, hogy én hívő emberként még újjászületett is legyek. Nem kell nekem. Jó vagyok így. Jól vagyok, erős vagyok, Jéhu vagyok, nagyon jó. Jeroboám nem is volt olyan buta, hogy megteremtette maga hatalmat, tehát én is megteremtem. Átveszem a módszereket, de Isten ítélete ott van. Elég. Elég a kettősségből. Kettősségből úgy, ahogy van, ki akar bennünket hozni. És amikor kihozott, akkor tiszta kezekre, a tiszta kezeinkre ezt tudja ráhúzni. Ezeket az ígéreteit. És én gondolom, a népszámlálás most is folyik. Valóban, nép szerint mindenkit. Mert minden egyes szakasz az életünkben, minden egyes szakasz időben úgy kezdődik. Na, hol vagytok? És én úgy gondolom, hogyha az egyik csapat valahol ott van a Frigyláda környékén, valahol ott van Jeruzsálembe, akkor nem lehet hozzászámolni azt, amelyik ott van Szamáriában. Fenn a másik hegyen áldoz. Akkor sajnos azt kell mondani, hogy nincsenek itt. Nincsenek itt. De mégis ott az ígéret, amikor Isten azt mondja, akit most úgy hívok, hogy nem az én népem, az én népem lesz. Na de előtte lesz egy kis szorítás. Előtte Isten bebizonyítja, te hiába erősködsz, bebizonyítja azt, hogy magad küzd össze, nem fog sehova jutni. Érdemes elolvasni Hóseásnak a történetét, és érdemes belegondolni abba, hogy miért pont Hóseás kapta ezt a proféciát, miért pont, és miért úgy kellett megélnie. Azért, hogy a saját bőrén tapasztalja meg, hogy milyen Izrael. Ezért kellett parázna feleség, ezért kellett neki gyerek, aki megláthatja. De most fordítsunk a dolgot. Amikor látjuk ebben a történetben, Hóseás történetét és proféciáját, akkor látjuk-e magunk életében Hóseás történetét és Hóseás proféciáját. Azért, mert ilyen a világ, azért vagy te is olyan. A világ miatt vagy ilyen. Hóseásnak meg kellett érezni, milyen az az Izrael, és mi lesz vele. Nekünk a világban vagyunk, és meg kell látnunk, hogy hol és miben vagyunk világiak. És mi a mi aranyborjunk? Van-e aranyborjú? Ez a kérdés. Vagy van hited, és tudod, hogy Isten akkor szól az életedbe, amikor ő akar, ő nincs távol, nincs messze, de ki is próbál. Mint egykor a népet kipróbálta, és aranyborjú lett a vége, visszakanyarodás Egyiptomba majdnem, de gondolatilag igen, ugyanígy Isten is kipróbál. Van-e aranyborjúd? Ez kérdés. Mert ugye Akábot még elintézzük. Jó vallásos. Ez a Akáb, ez a belül. Nekünk nem érint, nem vagyunk benne. Na de az aranybórjúval mi van? Hol az aranybórjú? Mert Istennek a türelme azért véges. Nem fenyegetés, tényszerű. Maga ő feleségének is azt mondta, hogy nem tovább. Nem vagy a feleségem. Rendezzük az ügyeket. És akkor jön az áldás, amikor rendezettek az ügyeink Istennel. Amikor azt mondja, nincs tovább. Beszéljünk. Beszéljünk, mondjál bármi vádat, pereskedjél velem. És én úgy gondolom, Istennel pereskedni, hát nem egészen kellemes dolog. Semmi esélyed nincs. De van esélyed, Isten megítél, Isten picit érezteti, hogy nem hozzátartozott. Hogy azonnal tudjad mondani, nem kell az aranybarjú. Vissza szeretnék menni oda eléd, és veled akarok élni.